Kedves jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet, én nem a bulletinben található ézsaiási igéről, hanem szintén Ézsaiás könyvéből egy másik szakaszról beszélnék, de oly szép ez a ige, hogy azért, ha már kiírták itt nekünk, hadd olvassuk el, Ézsaiás 54, 7-től 10-ig. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. Húsulásom felbuzdultában elrejtettem orcámat egy pillanatig előled, de örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó urad. Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize, miként megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvize a földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek, mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem, szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Az ige pedig, amiről én szeretnék szólni, Ézsaiás könyve 58. részében található, a 6. verstől, ezt olvassuk itt. Hát nem ezé a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem azé, hogy az éhezőnek megszegt kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházzad, és tested elől el ne rejtsd magadat. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja, ímé itt vagyok. Ha elveted közüled az igát, és megszűnsz újjal mutogatni, és hamisságot beszélni, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelküt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Kedves gyülekezet, ez a fejezet olyan, mint egy 4 nagy versszakból álló óda, nagy költemény, és mi ennek most a 2. és 3. verszakát tudjuk szemügyre venni, és azt sem meríthetjük ki, hiszen talán szavanként is megállhatnánk, és hosszan időzhetnénk, próbálnánk az ige üzenetének a mélységeit kimeríteni, de ez lehetetlen. De azért legyen előttünk ma, bőjt 4. vasárnapján ez az ige szakasz, mert hiszen foglalkoztat bennünket a kérdés, hogy mit is jelent böjtölni, és hogyan kell böjtölni. Én magam is olvastam már olyan tanulmányokat, amiben praktikus tanácsokat adnak azoknak, akik böjtölni szeretnének. Közöttünk lévő egészségügyi dolgozók, orvosok tudják, hogy a böjtnek jótékony hatása van amúgy az ember szervezetére, és nem egyszerűen a vallásosság mélységeit mutatta az, hogy hajdan Izrael fiai módszeresen böjtöltek, volt, aki hetente 2-szer is, elképesztően abban a hőségben volt, aki még vizet se vett magához. No, ezt egyébként a böjt szakemberei nem támogatják. Ők azt mondják, hogy folyadékot azért vegyünk mindenképpen magunkhoz. Lehet, hogy akkor is csak arról volt szó, hogy bort például ne igyon az, aki böjtöl. De ne együnk a böjt megkezdése előtt sokat, távolítsuk el az élelmiszereket a lakásból, mert túl nagy a kísértés. Ugye van, aki nem is veszi észre, ha belemerül a munkájába estig, hogy nem evett, és viszont ha böjtölni kezd, akkor már az első órában meg tudná a száraz kenyérhéjat is enni, mert az ember kísértésbe esik közben. Szóval vannak gyakorlati tanácsok, ezek a mi életmódunkhoz, szokásainkhoz igazodnak, de vannak az Úrnak is szempontjai. És szeretné elmondani, hogy milyen is az ő kedve szerint való bőt. Jézus is foglalkozik a hegyi beszédben ezzel, és azt mondja, hogy amikor böjtöltök, akkor ne kövessétek a farizeusok egy csoportját, azokat, akik szeretnek kérkedni a vallásosságukkal, és ne torzítsátok el az arcotokat, mert volt, aki gyászba öltözött, megszaggatta a ruháját, hamucort a fejére, és mindenki látta körülötte, hogy ő most rettenetesen szenved. Ismerjük ezt. Jézus azt mondja, hogy amikor böjtölsz, akkor kend meg a fejedet illatos olajjal, és ünnepelj, és atyád, aki titkon néz, megfizet majd neked nyilván. Szóval a Bibliának van egy másfajta üzenete a böjtről, és most ez foglalkoztat minket. Először mondjuk ki azt, hogy igen, fontos dolog, hogy böjtöljünk. Igen, ha valaki ételektől vagy bizonyos dolgoktól akar tartózkodni, az is rendben van, de most mi a böjtnek a másik fajta üzenetével fogunk foglalkozni, amit az Úr itt ebben a szakaszban különösen is lelkünkre akar kötni. Hát nem azért a böjt kezdi ezt a versszakot a prófétán keresztül az Úr, amit én kedvelek. Amit én kedvelek. És itt következik néhányszor, háromszor, négyszer, négy olyan dolog, amit a böjthöz tartozónak mond az Úr, és amiről tudhatjuk, hogy nem könnyű ezekben a dolgokban nekünk részt vennünk. Hát milyenek ezek? Azt kedveli az Úr böjt címén, hogy az ember kinyitja a gonoszoknak a bilincsét. Most van ennek egy viszonylag könnyebben befogadható része ennek a megállapításnak, és egy nehezebben befogadható része, kezdem a könnyebbel. Azokra a bilincsekre is gondolhatunk itt, amit a gonoszok raknak rá azokra, akik nem tudnak igazán jól védekezni. Azokra gondolunk először, akiknek nincs ügyvédjük, nincs hangjuk, hiába kiáltanak, nem jut el a döntéshozókig, akik mellett nem áll ki senki. Ilyenek a mi országunkban, a mi roma testvéreink is sok helyen. A legszegényebbek a szociológusok szerint körülbelül 1,5 millióan vannak, és ezeknek a fele, ami roma testvéreink körébe tartozik, elképzelhetetlen nyomorúságban élnek, eljut néhány hír hozzánk Miskolcról, de hát hiába mennek le, kiáltanak civil szervezetek, a város változatlanul, megállíthatatlanul telepíti ki ijeszgetéssel azokat, akik ott élnek, több mint 100 család költözött már el a számozott utcákból. Mi elképzelni nem tudjuk, hogy vannak olyan települések ma Magyarországon, ahol 6 óra után kijárási tilalom van. Nem is a világ végén. Vagy ahol nem emberhez méltó körülmények között laknak családok, akik közül múltkoriban éppen valaki följött hozzánk a fűtött utcára, aztán elhívta a rokonait, hogy elbicsekedjék vele, hogy ő neki milyen nagyszerű helye van. Pedig hát nem sokan vannak közülünk, akik kibírnának egynél több napot a fűtött utcán. Nem azért, mert az olyan borzalmas, de egyszer, aki nem volt még ott, nézze meg, hogy a semminél jobb. Mi magunk is úgy határoztuk meg, hogy az legyen szabad ott is, ami az utcán, és az legyen tilos, ami az utcán, és mégis valamilyen védelmet adjunk. De van, akinek ez álmai ne továbbja, vagy ahhoz képest, amiben eddig élt, ez egy igazán fontos előrelépés. Nem tudjuk, hogy milyen nyomorúságban vannak emberek, hogy milyen könnyű börtönbe jutni akár, hogy Magyarország az az ország, amelynek az alaptörvénye rögzíti, hogy akik tiltott helyen életvitelszerűen tartózkodnának, lefeküdnének mondjuk aludni, azokat meg lehet büntetni 150 000 forintra, vagy ennek megfelelő börtönbüntetésre, és vannak már olyanok, akiket elítéltek ezért. Olyan nehéz erről a dologról, a szószékről is beszélni, de fontos, hogy egyértelműen fogalmazzunk, és ne lapítsunk, és ne hallgassunk, hiszen Isten igéje mondja, hogy ez a megfelelő bőt, hogy kinyitjuk azokat a bilincseket, amelyeket szerencsétlen emberekre raknak. De van egy nehezebb oldala ennek az elvárásnak, ez a köztörvényes bűnözőkre vonatkozik. Az Úrnak nem igazán tetszik az, hogy emberek tényleges életfogytiglanik, vagy hosszabb, rövidebb ideig láncok között vannak. Nekünk a foglyok számára szabadulást kell hirdetni, persze, hogy a társadalom jogosan védekezik, és valamit kezdeni kell azokkal, akik áthágják a szabályokat, de egy biztos, hogy nem támogathatjuk a mások megbilincselését, nem örülhetünk ennek. Tudjuk, hogy a megoldás nehéz, körülményes, de állandóan gondolkozik az igaz ember azon, hogy hogyan lehetne felváltani ezt a hihetetlenül megalázó dolgot. Nem tudom, aki van-e közöttünk olyan, aki már bilincseltek meg, vezettek végig bilincsben. Azt tudhatja csak, hogy ez mit jelent. Mit jelent ilyen megalázott helyzetben lenni. Szóval az Úr azt mondja, úgy bőjtőjünk, hogy tiltakozzunk a bilincs ellen, bármi módon is próbálnak azzal embereket megkötözni. Aztán tovább, ugyanezen gondolat mentén az iga köteleinek a megoldása. Az iga az ugye állatok számára használt eszköz, amivel munkára, robotra kényszerítik az igavonó állatokat, de embereket is. Ez a munka világára próbálja figyelmünket fordítani, és arra ébreszteni bennünket, hogy ne vállaljunk cinkosságot abban, hogyha méltatlan munkát, közmunkát, bármi egyebet sóznak embertársaink nyakába. Nagyon kevesen tudják, hogy amikor az Úr végre megelégelte, vagy kevesen hajlandók észrevenni az igében, megelégelte azt, ami Egyiptomban történt, akkor elsősorban őt az bántotta igazán. Tessék majd visszalapozni Mózes második könyve elejére, ahogyan Izrael fiai dolgoztatták Egyiptomban, a méltatlan munka. Az elnyomottak szabadon bocsátása mind ennek a verszaknak fontos üzenete, és hogy minden igát széttépjetek. Nincs nagyobb ajándéka Istennek a szabadságnál. Nem élhetjük vígan a szabadságunkat, ha azt látjuk, hogy másokat a mindennapi élet köt olyan helyzetbe, ami számunkra elviselhetetlen, vagy elképzelhetetlen lenne. Most egy kicsit a délutáni beszélgetésre készülve Mária írásait, vagy az a körüli hozzászólásokat nézegettem, és írt valakiről, aki egy férfiről ráadásul, akivel telefonon beszélt egy útján hazafele jövet, és írt a telefonba, mert azzal találkozott Borsod megyében, hogy a gyerekek csigát kaparnak ki a fagyott földből, mert nem tudnak mást enni. Azt mondjuk, ezt meghallva, hogy ilyen nincs. Pedig én is tudom, hogy de van, és azt is tudom, hogy ott Borsodban és más északkeleti szegény helyeken hogy várják a tavaszt, amikor az erdőben megint lehet, és ma egyre kevésbé lehet megint szedni gombát, és vad növényeket, hogy lehet örülni annak, hogy nem kell fűteni. Mi ezt oly nehezen tudjuk elképzelni. Szóval az Úr szeretné, ha úgy bőtölnénk, hogyha másra nem is telik, de megértenénk azokat, akik igát hordanak a szegénységnek, a nyomorúságnak az igáját, és ha megpróbálnánk ezeket az igákat széttépni, ha tényleg nem szégyenlősködnénk akkor, amikor pazarlást látunk, és szóvá tennénk, hogy mások annak az összegnek a töredékéből boldogok tudnának lenni. És ezen a nyomon folytatja tovább a prófétai szöveg, nem az-e a bőjt, hogy az éhezőnek megszegt kenyeredet, a szegény bujdosókat házadban bevigyed, mesztelent látsz felruházad, és tested elől el ne rejtsd magad. Mi ez a négy dolog? Az első egészen egyértelmű, hogy a szószoros értelmében föl lehet emelni a kredencről a kenyeret, és ketté lehet szelni. Valljuk be őszintén, sok élelmiszer szemétbe kerül. Van, aki ezt megpróbálta fölmérni is, és azt tapasztalta, hogy itt a mi országunkban is mérhetetlenül nagy mennyiség kerül szemétbe, és nem jut el éhező emberekhez. Ne utasítsunk el senkit, aki éhes. Lehet, hogy pénzt nem adunk mindenkinek, de az éhezőnek a kenyerünk felét nyugodtan felkínálhatjuk, nem a családunk kárára, de azért, hogy jusson nekik is. Elkezdtünk egy kis mozgalmat etiópiai szegényekért, havonta $500 küldünk el, ebből 20 dollár jut egy kis csoportba, mert nem tudjuk Etiópia egész nyomorúságát fölvállalni, de van egy csoport, akiket támogatunk, $20 jut havonta kiskorú gyerekeknek, 25 iskolásoknak és 35 felnőtteknek, és aki szétosztja, az $40 kap neki ez a munkája. Ezt most csak azért mondom el, mert itt a múltkor szűkebb körben testvéreknek is említettem, hogy amikor mondjuk bevásárolunk, megállhatunk és eltűnődhetünk azon, hogy nem fér-e bele mondjuk egy $20-nyi, vagy $10-nyi, vagy $2-nyi gondolat abba, hogy én most nem veszek kettőt abból, ami az egyik úgyis rám fog száradni, hanem azt félreteszem, és ha nem itthon, mert itthon is sok-sok száz családot próbálunk meg segíteni, de ha elérkezik hozzánk egy kérés, akkor kinyithatjuk a kezünket, és azt mondhatjuk, hogy adok valamit másoknak, amit én alig érzek, meg talán meg se érzek, másnak viszont akár talán egy egész hónapra való élelmét biztosítja. Menekült kérdés a szegény bujdosók házunkba befogadása. Igen, van ilyen, Németországban is egy mozgalom indult erről, hogy egyenesen befogadnak maguk közé, főleg fiatalokat, akik nem nagykorúak még, és kísérő nélkül maradtak, vagy fiatal felnőttek, és az élet kapujában állnak. Van-e ennek kockázata? Persze, hogy van. Egyszerűbb ennél fölzárkózni azok mögé, akik még a csecsemőben is potenciális bűnözőt és terroristát látnak, igen, egyszerűbb azok mögé beállni, de az Úrnak az a bőjt tetszik, hogyha mi a szabályokat is kicsit félretolva merünk kockáztatni a befogadás a szeretet jegyében, a mezítelenek felruházása szintén nem szorul magyarázatra, de mit jelent ez, hogy tested elől elrejtsd magadat? A tested az a testvéred megfelelője ebben a régies szövegben, és egész egyszerűen így lehetne fordítani ezt a mondatot, amit már biztosan mindannyian értünk, hogy ne tagadd le magadat. Hát tudjuk, hogy ez mit jelent, mert előfordult már velünk is, hogy úgy tettünk, mintha nem lennék otthon, úgy tettünk, mintha nem jutna el hozzánk a másiknak a kérése, bizony általános probléma, az Úr azt mondja, hogy vállald ezt a kényelmetlenséget, hogy nem tagadod le magad, ha a másik segítséget kér. Ha nem tud segíteni, az is tisztességesebb, ha ezt megmondod, hogy nem tud segíteni, de le ne tagad magad, ne menekülj el a segítés elől. És akkor ehhez kapcsolja azokat az áldásokat és örömöket az Úr, itt közben van iktatva a két versszak közé, az, hogy felhasad, mint hajnal a te világosságod, milyen szép költői szavak, jajgatsz, és a te panasz szavad eljut az Úrhoz, mert azt mondja, imé itt vagyok, akkor olyan dolgokat tapasztalsz meg, amik eddig talán rejtve voltak előled, mert mindig önmagadra koncentráltál. Ha elkezdesz másra figyelni, akkor csendben az Úr lelkednek, életednek gyógyulást, békességet és örömöt ad. Aztán folytatja a bőt egyéb szempontjait, az Úr azt mondja, hogy ha elvetted közüled az igát és megszűnsz újjal mutogatni, és hamisságot beszélni, és aztán majd megint folytatja azzal, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és így tovább. Mert hogy amikor ez a kis szöveg íródott, vagy a fogságba kerülés utolsó pillanataiban, vagy az onnan való, a babiloni fogságból való hazaérkezés után kerülhetett ez papíruszra, tekercsbe, vagy rézlemezre, hiszen a kumráni leletek között az ézsaiás, teljes ézsaiás tekercset megtalálták finom rézlapra nyomtatva. Szóval amikor ezeket a szövegeket betűvé formálták a fogságból való hazatérés után, az derült ki, hogy az emberek nem változnak meg fogság előtt és fogság után sem. Nem tanulnak a nyomorúságból és a történetekből, és igen, ugyanaz történik, tudjuk Esdrás és Nehémiás könyvéből, hogy építik ugyan Jeruzsálem kőfalát, de a gazdagok ugyanúgy nyomorgatják a szegényeket, és ugyanúgy megkülönböztetés van, ugyanúgy folyik a gúnyolódás, a másik megalázása és a hamis beszéd. Annak sokféle formája, ebből csak a megtérés hoz ki, és csak a tudatos döntés, mert a megtérés is az, hogy szakítunk ezzel a csúnya hagyománnyal. És akkor a harmadik versszak, mert mondtam, hogy a második és harmadik versszakot vesszük most figyelembe, az még tovább nehezíti számunkra a bőtöt, mert azt mondja, azt üzeni itt nekünk az Úr, hogy az utolsó falatodat is odaadhatod az éhezőnek. Van egy érdekes vita, rabbinikus vita, ami arról szól, hogy ha ketten indulnak el a sivatagban, de csak egyiküknek van vize, akkor mit kell azzal cselekedni? És ez a víz pont annyi, hogy egy valaki eljusson a forrásig. Akkor az egyik ötlet, hogy osszák meg a vizet. De hát akkor félúton mind a kettő meghal. Hagyja oda egyik a másiknak ezt a vizet, de hát akkor aki odaadta, az szomjan fog halni. És hát a végeredmény azt javasolja a tanács, hogy aki volt a víz, az vegyen erőt magán, és ő igya meg, ő jusson el a forrásig, mert nem véletlen, az, hogy neki volt vize, és nem a másiknak. Érdekes, figyelemre méltó gondolat, nehéz vele vitatkozni, ám de nem teljesen biblikus ez a gondolat, és itt az Ézsaiás szöveg, mintha azt mondaná, hogy merj kockáztatni. Kockáztass, és akkor talán átéled azt a csodát, amit Mózes sem hitt, és ez belekerült abba, hogy nem láthatta meg az ígéret földjét, amikor a pusztában nem látott sehol vizet, és az Úr azt mondta, hogy szólj a kősziklának, és majd az ad vizet. Hogy a csoda éppen abban van, hogy ha merünk kockáztatni, nem biztos, hogy bejön a dolog. De a bölcs és igaz ember ezt is tudja, amikor kockáztat. Lehet, hogy rajta vesztek, de mégis egy következő lépés, egy igazi Istennek tetsző bőt az, hogyha odaadod utolsó falatodat. Ahogy a szegény özvegy tette, Jézus nézte egyszer a templom kapuban, ahogy a gazdagok mértéktelenül sokat dobáltak bele a persejbe, és látott egy özvegyasszonyt, aki 2 fillért adott. Tudjuk, hogy ez a 2 fillér 5 verédnek az ára volt, és a feljegyzések szerint 5 veréd volt egy ember egy napi kalória szükséglete. Egy szegény asszony lemondott egy napi kalóriájáról, bőtöt vállalt, mert úgy gondolta, hogy hát ha van valaki, aki nála is jobban rászorul erre az 5 verédre. Szóval merjetek kockáztatni az utolsó falattal kapcsolatban. Figyeljetek fel az elepet lelkűekre, és akkor a homályosságotok is olyan lesz, mint a dél. Ne törődjetek a többiek véleményével, mert titeket az Úr fog vezérelni, az ő nyomdokait fogjátok követni, és megerősít benneteket minden jóra. Olyanok lesztek, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Sőt, nem csak a ti életetekre jelent áldást, ez az Isten követés, ez az Istennek tetsző bőt, hanem példát vesznek erről fiaitok is, és megépítik a régi romokat, és megújítják az igaz ember ösvényeit. Isten áldjon meg bennünket bőtnek ebben az időszakában, hogy arra fordítsuk teljes figyelmünket, ami Istennek tetszik, hiszen nem csak neki tetsző ez, tetszik ez nekünk is, hogyha ezt más csinálja. Felnézünk azokra, akik ilyen önfeláldozóan szeretnek, de olyan jó lenne csatlakozni hozzájuk, mert akkor megváltozhatna a világ. Így legyen. Amen.